Fogál neked testvérek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit pünkösdi Isten tiszteletünkön, és az EP énekeskönyv 205-es számú énekével kezdjük meg alkalmunkat. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 4-es számú éneket fogjuk énekelni.
Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Ez a nap az, amelyet az Úr szerzett. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Az Úr az Isten, aki minket megvilágosít. Magasztallak téged, én Istenem.
A bűnöm megzárad, az Úr nyitotta ki, a békességem ára, az Úr fizette ki.
Az engem hát az élet, az ő nagy szenvedélek, dicsőség ő neki, dicsőség ő neki.
Az én lelkemet adom belétek, ezt mondja az Úr. És azt cselekszem, hogy az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Istenem. Vétkeztem parancsolataid ellen, és megbetettem kegyelmedet. Mégis irgalmadra szorulok, és kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
A szívem nincs már szemben, az Úr emelte ki, a helyemet a mennyben, az Úr rendelte ki. Hadd engem át az élen, az ő nagy szemben élen, dicsőség ő neki, dicsőség ő neki.
Mindenható Isten, te világosítottad meg híveid szívét a Szentlélek világosságával. Add nekünk is szent lelkedet, hogy felismerjük azt, ami helyes és jó, és örömmel cselekedjük akaratodat az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg testvérek a mai napra, Pünkösd vasárnapjára kiírt szentigét, melyet megírva találunk János evangéliumának 14. fejezetében a 23. verstől a 31. versig fennállva a következőképpen. Tehát János 14. fejezet 23. versétől olvasom Isten igéjét. Jézus így válaszolt. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallottok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki elküldött engem. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek. Elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az atyához, mert az atya nagyobb nálam. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogyha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta, keljetek fel, menjünk el innen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünk szent igéjét. Válaszként mondjuk el szívből az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet a testvérek, és az ige hirdetésre készülve énekeljük a 23-as számú éneket. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, pünkösd vasárnapjára kijelölt szent igét, amint megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetének első 13 versében a következőképpen. Amikor pedig eljött a pünkösd napja,
és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegedtek meg. Ámen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, kérdezgették annak idején az emberek, hogy mi akar ez lenni? És hát ma is ez a kérdés pünköst kapcsán, hogy hát mi akar ez lenni? Mit jelent pünkösd ünnepe? Nemrég egy nem vallásos férfivel beszélgettem, és kérdeztem őt is, hogy, mert mondta, hogy hát mindjárt jön a pünkösd is, és akkor kérdeztem tőle, na és akkor mit jelent a pünkösd, mit ünnepelünk pünköstkor? És akkor érdekes volt a válasz, azt mondta, hogy a Szentlélek mennybe menetelét ünnepeljük pünköstkor. És akkor mondta, hogy ez nagyon jó, igen, a Szentlélekről van szó, meg a menny is ott van, de pont fordítva, tehát azt ünnepeljük, hogy a mennyből jön hozzánk a Szentlélek. De legalább ennyire képbe volt, hogy a Szentlélek, meg a menny, de hát sokaknak fogalmuk nincs, hogy mit ünnepelünk pünköstkor. És hogyha mondjuk is, hogy azt ünnepeljük, hogy Isten kiárasztotta az ő szent lelkét, akkor néznek, hogy na jó, de ez mit jelent, vagy mi közöm ehhez, vagy hogy jön ez az életemhez. Tehát a pünkösd így nagyon sok ember életében háttérbe szorul. Már a karácsony is ugye olyan, hogy sokszor ilyen wellness programokat hirdetnek rá, húsvétra is, hát a pünkösd meg aztán végképp ilyen hosszú hétvégés ünnep emberek számára, és tényleg már így a gyülekezetben is azt tapasztaljuk, hogy úgy magunk között vagyunk. Tehát nem ilyen nagy ünnepi hangulat, hogy na akkor jönnek esetleg olyanok is, akik ritkábban, hanem tényleg szűk körben, még talán szűkebb körben vagyunk együtt pünkösd ünnepén, mint egyébként szoktunk. Olyan megfoghatatlan az emberek számára pünkösd, de a hívő ember számára pedig valóság. Az Isten lelkének a jelenléte az mindennél jobban meghatározható valóság. És jó ezt úgy átgondolni nekünk, hogy mit is jelent számunkra pünkösd, mit is ünnepelünk tulajdonképpen ezen az ünnepen, és tudunk-e tényleg mi is ünnepelni. Jó ezt megnézni ennek az igének alapján, és ugye, hogy akkor mit ünnepeltek? Hiszen akkor is összegyűlt egy nagy sokaság Jeruzsálemben, és miért is? Hát azért, mert a három nagy ünnep közül az egyik, ez az ünnep volt, amit akkor még nem pünköstként emlegettek, hanem a hetek ünnepeként. Ugye a három nagy ünnep az úgy nézett ki, hogy volt a Páska, volt a hetek ünnepe, meg a sátoros ünnep, és Isten azt mondta az ő népének, hogy minden férfi jelenjen meg ezeken az ünnepeken, Jeruzsálemben. Menjenek el, zarándokoljanak el oda. És nem csak a környékről, hanem az ország más területeiről is, sőt, hogyha messze földre szegődött valaki, vagy ment el valaki, onnan is menjen el erre az ünnepre. És így is volt, hogy ezekre az ünnepekre rengetegen felmentek Jeruzsálembe, És azt mondják, hogy akkoriban Jeruzsálem lakossága körülbelül 50 ezer fő lehetett. Persze ez csak egy becslés, de amikor ilyen nagy ünnep volt, akkor akár 150 ezeren vagy 200 ezeren is ott voltak a városban, mert mentek az emberek messziről, zarándokoltak, énekelték a zsoltárokat, vitték az áldozatot, és dicsőítették az Istent. És ez az ünnep, ez a hetek ünnepe, ez egy aratási hálaadó ünnep volt. A búza aratásért adtak hálát Istennek, hogy végre elkezdhették azt is. Hogy Isten gondoskodott róluk. Hogy Isten megadja azt, ami szükséges. Testileg is, de lelkileg is. Mert ehhez az ünnephez egy idő után hozzátársult az is, hogy a törvényadást ünnepelték. Mert körülbelül ebben az időszakban adta Mózesen keresztül Isten az ő törvényét a népnek, az ő akaratát. És ezt is ünnepelték, hogy Isten lelkileg is gondoskodott róluk, megadta az ő törvényét, a 10 parancsolatot, és megadta az ő akaratát számukra. És az a rengeteg ember ezért ment oda, hogy ezt ünnepeljék. És tulajdonképpen, amikor itt látjuk ezt a felsorolást, hát sok népség, nemzet, nekünk már nem ismerős, de azért ott van Egyiptom, vagy arabok, krétaiak, meg van egy-két nép, amit most is jól be tudunk azonosítani. De hogyha megnézzük ezeket, akkor az jön le, hogy tulajdonképpen Noénak minden leszármazottjától származó emberek ott voltak, tehát hogy a minden nép képviseltette magát ezen az ünnepen. És ugye a Páska ünnepe után voltak itt 50 nappal, ugye innen is egyébként a pünkösd szavunk, az a pentekoszté szóból ered, ami azt jelenti, hogy 50 nap. Tehát 50 nappal, húsvét után, hetek ünnepe, ezért is hívták hetek ünnepének ezt az ünnepet, mert 7 volt, amit várni kellett, és akkor utána az 50. napon volt ez az ünnep. Tehát Páska ünnepe volt az előző nagy ünnep, és ugye az a Páska volt, amikor Jézust keresztre feszítették, és utána feltámadt. És 40 napig mennybe meneteléig megjelent a tanítványoknak, de nem csak a szűk körnek, hanem olvashatjuk az igében, hogy több mint 500 testvérnek. Tehát rengeteg ember szembesült azzal, hogy Jézust megölték, de él. És hát ennek a híre ez terjedt, ment tovább, és hát csak 50 nap telt el azóta. Tehát ez egy egészen friss élmény volt ott az emberek életében, hogy Jézust bár keresztre feszítették, de ő él. Feltámadt, sőt, a mennybe ment. És mielőtt a mennybe ment, ugye azt mondta a tanítványoknak, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. És tanúim lesztek. Jeruzsálemben, egész Júdában és Samáriában, sőt, az egészen a föld végső határáig. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és azt mondta Jézus, hogy maradjatok a városban, amíg meg nem kapjátok ezt, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. És együtt voltak, és nem is csak a szűk tanítványi kör, megint csak nem róluk van szó, hiszen hogyha előző fejezetet nézzük itt a apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, akkor azt látjuk, hogy mintegy 120-an együtt voltak, együtt imádkoztak, és várták azt, hogy az Úr cselekedjen. És amikor most is együtt voltak, akkor megtapasztalták, hogy Isten cselekedett. Hogy amit Jézus mondott, az igaz. Hogy ő tényleg a mennybe ment, és az Atya tényleg elküldte az ő szent lelkét. Bizonyosságot nyerhettek ebben. És együtt voltak akkor, együtt imádkoztak, és aztán hirtelen a szélrohamhoz hasonló hang hallatszott a mennyből. Ugye itt is valami hasonlót éltünk meg az Isten tiszteletén, nem szélroham, hanem ez a sípoló hang. Hát el tudjuk képzelni azt is, hogy ott úgy hirtelen valami nagyon nem megszokott hangzavar történik, És akkor jönnek a lángnyelvek, és mindegyikükre rászállnak, és az a csoda történik, hogy ezek az egyszerű emberek úgy tudnak beszélni, hogy akik hallják őket különféle nemzetekből, különféle országokból, a saját nyelvükön értik. És mindenki érti azt, hogy az Istent dicsőítik ezek az emberek. Megteltek a Szentlélekkel, és ez meglátszott rajtuk. Hogyha valakiben ott van az Isten szent lelke, az nem lehet, hogy nem mutatkozik meg valamilyen módon az életében. Hát itt nagyon egyértelműen az Isten dicsérete hangzott ezeknek az embereknek a szájából, és hogy összesereg lett az a sok ember erre a nagy zúgásra, akkor hallhatták ezt. Hogy hát ezek a galileaiak, akik tudhatták, hogy honnan valók, ismerhették őket esetleg, vagy a beszédük alapján felismerték őket korábban, hogy hát ezek galileaiak, hát ezek az egyszerűek, ezek a lenézettek, ugye sokszor így tekintettek rájuk. És ők beszélnek, ezek a tudatlanok, ezek a tanulatlan emberek, ők dicsőítik ilyen módon az Istent. Így zavar keletkezik. Nem értik ezt az egészet, nem tudják hova tenni, hogy most mi történik itt. Isten csodálatosan cselekszik, beteljesíti az ő ígéretét, és ott ezek az emberek, akik nem kapták a szent lelket, csak pislognak, néznek, hogy most akkor miről van szó? Mi van itt? És egyébként, amikor Isten cselekszik, akkor ott vagyunk döntés helyzetben, hogy vagy az van, hogy még ha nem is értjük, de hát akkor kérdezzük az Urat, és hozzáfordulunk, őt keressük, hogy Uram, mit teszel itt? Leborulok előtte, és dicsőítem őt, vagy elfordulok tőle, hátat fordítok neki. És látjuk, hogy itt a sokaság is megoszlik, nem értik, zavar keletkezik, ez egyöntetű, de néhányan ott megszólalnak, és megállapítják, hogy édes bortól részegedtek meg. Ugye ez ilyen fura is, hogy az alapigénk itt záródott a 13. versen, hogy édes bortól részegedtek meg, ámen. Mint hogyha ez lenne a végső szó, hogy akkor, hát igen, akkor meg van magyarázva ez az esemény. Hát miért lenne ez magyarázat egyébként, hogy ha valaki megittasodik, akkor nem jellemző az, hogy akkor egy olyan nyelven tud Isten dicsőíteni, amit korábban nem tudott beszélni. Ott vannak tehát ebben a zavarban, és vannak, akik ezt megpróbálják megmagyarázni, de talán inkább az van ebben, hogy úgy elütni ennek az élét. Lehet, hogy mi is voltunk így ezzel annak idején, hogy amikor Isten dolgaival szembesültünk, valaki bizonyságot tett, vagy valami olyat hallottunk Istenről, ami úgy elgondolkodtatott, vagy úgy megdöbbentett, nem akartunk ezzel igazán szembesülni, vagy nem mertünk, és akkor valami viccel elütöttük. Megpróbáltuk úgy elkenni a dolgokat, hogy ne kelljen szembesülni az élő Istennel. Hát itt is valami ilyesmi van. Hogy jó, édes bortól részegedtek meg, lépjünk tovább. De nem ússzák meg ezek az emberek ennyivel, mert előáll Péter. Ugye emlékszünk rá, hogy 50 nappal ezelőtt nem állt elő. Mikor megkérdezték őt, hogy te is velük vagy? Te is velük voltál, nem? Te is Jézushoz tartozol. Szolgáló lány megkérdezte, és ő meg tagadta. Sőt, esküdözött, hogy én nem, én biztos, hogy nem. Nem merte felvállalni Jézust, hogy ő ismeri, hogy ő hozzá tartozik. Egy szűk körben. És most, amikor erőt kapott, mert eljött hozzá a Szentlélek, akkor ez az ember kiáll oda a sokaság elé. És ez a tanulatlan halász ige hirdetést tartott több ezer ember előtt. Isten cselekszik. És az ige alapján megadja Péternek a magyarázatot, és Péter pedig továbbítja ezt az ott lévőknek. És az ige hirdetési alapigéje az Joel próféta könyvéből van. És onnan idéz. És szembesíti ott az embereket azzal, hogy hát nem részegek ezek. Mondja, hogy hát még a napnak csak a harmadik órája van. Ugye ez egy érdekes érv, hogy hát még csak ugye ez körülbelül 9 óra, hát még csak körülbelül 9 óra van, hát hogy lennének már részegek? Hát tudjuk, hogy ez manapság azért már nem lenne érv. Tehát sokan úgy vannak vele, hogy nyit a bolt, ha 5-kor, ha 6-kor, akkor rohannak, mennek, és beszerzik maguknak, és akár 9 órakor már részegek, mert egyszerűen már nem tudnak meglenni az alkohol nélkül, a rabjává válnak, és attól várják, hogy valamit adjon nekik, holott azt a valamit, vagy azt a békességet, azt a nyugalmat, azt a megoldást, azt az élő Isten adhatná, az ő lelke. És ezért is mondja az ige, hogy ne a borral teljünk meg, ne attól részegedjünk meg, hanem Isten lelke legyen az, aki eltölt bennünket. Na de Péter ugye kiáll, és idézi Joelt. És azt mondja, hogy az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, fiaitok és lányaitok profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és a jeleket a földön len, vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. És arról beszél, hogy már a próféták megmondták, Joel is megmondta, hogy az Úr majd elküldi az ő lelkét, mielőtt eljön az ő napja. És nem az fog számítani, hogy milyen korúak azok az emberek, vagy milyen rangúak, vagy milyen hátterűek, hanem az számít, hogy segítségül hívják-e az Úr nevét, vagy sem. Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, az megszabadul. Az üdvözül. Ez ennyire egyszerű, mert eljön majd az Úr nagy és félelmetes napja, az ítélet. De aki az Úr nevét segítségül hívja, az megmenekül. Aki pedig nem, lehet az magasrangú, vagy nagyon bölcs ember, emberi szempontból, de el fog veszni, el fog kárhozni. És ezek az utolsó napok egyébként már elkezdődtek. Amikor Jézus eljött, amikor Jézus meghalt értünk a kereszten, az ő megjelenésével elkezdődtek az utolsó napok. 2000 éve tartanak az utolsó napok, és minden egyes nappal közelebb vagyunk ahhoz az Úr napjához, amikor vége lesz itt a földi eseményeknek. És beszél nekik Jézusról utána, beszél arról, hogy ő milyen nagy csodákat tett, amit láthattak, és hogy őt keresztre feszítették. És mondja nekik, hogy ti voltatok azok, akik keresztre juttattátok. Pedig ő az Isten fia. Pedig ő az Úr mindenek felett. És utána beszél a feltámadásról is, a 16. Zsoltár alapján, a mennybe menetelről is, a 110. Zsoltár alapján. Tehát tulajdonképpen elmondott mindent azoknak az embereknek, amit Jézus tett, tömören összefoglalva, és amikor ezek az emberek hallják, akkor azt olvassuk, hogy mintha szíven találták volna őket. Különösen akkor, amikor arról beszélt nekik Péter, hogy ti voltatok azok, akik keresztre feszítettétek őt. Ti öltétek meg őt, az Urat, a Messiást, akit úgy vártunk. És ti pedig megöltétek. És ez úgy szíven találta őket, hogy jöttek a kérdések, hogy hát akkor most mit csináljunk? Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? És milyen jó ez, amikor hangzik az Isten igéje, És nem megy el a fülek mellett. Nem engedik el az emberek, hogy erről már hallottam, vagy hát ez nagyon furcsa, ezt nem tudom elfogadni. Hanem nyitott füllel és szívvel hallgatják, és engedik, hogy az Isten szíven találja őket. És utána rögtön tettekre indít, amikor Isten igéje eltalál bennünket, és jön a kérdés, és akkor most mit csinálja? És ez a jó, hogyha erre indít, hogy Uram, akkor most mit kell tennem? Mire indított ma engem erre ez az ige hirdetés? Mit kell tennem? És akkor az volt a válasz, hogy térjetek meg. Valljátok meg a bűneiteket. És keresztelkedjetek meg. Mi már javarész, vagy talán mindenki meg vagyunk keresztelve. De hogyha valaki még nem tért meg, akkor ugyanúgy szól ma is a felszólítás, hogy térj meg! Fordulj meg! Fogadd be az Urat! Valld meg a bűneidet! Merj szembesülni azzal, hogy mit követtél el! Mert sokszor úgy vagyunk vele, hogy eszünkbe jutnak rossz dolgok az életünkből, kellemetlen dolgok, amiket elkövettünk, és bánjuk is azokat, de nem merünk még gondolni se rá talán, mert túllépünk, mert azt mondjuk, hogy nem szabad ezzel foglalkozni, de ott van, ott rombol, ott végzi a pusztító munkáját a szőnyeg alatt. És ahogy mondja a példabeszédek könyvében is az ige, hogy aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége. Aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Tehát, hogyha merek szembesülni azzal, hogy igen, én ezt tettem, én ilyen ember vagyok, és Isten elé merek azokkal állni, akkor irgalmat találok. Isten azt mondja, hogy én megbocsátom ezeket. És felszabadulhatunk, felüdülhetünk. Ez lehet az igazi felüdülés számunkra, amit keresnek ilyenkor pünköstkor is az emberek, hogy mennek ide-oda, amoda. De az igazi felüdülést akkor kaphatjuk, ha bűnbocsánatot kapunk az Istentől. Hogyha megéljük azt, hogy bár szörnyű dolog, amit elkövettem, és borzasztó vagyok, de ő megbocsát és megtisztít. És utána írja az ige, hogy más szavakkal is kérlelték őket, ugye Péter és a többiek, és mondták nekik, hogy szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Forduljatok el, ne sodródjatok a világgal együtt, ne menjetek arra, amerre visznek titeket, vinnének titeket. Szabaduljatok meg végre, forduljatok el, forduljatok oda az Úrhoz. És akkor lesz ennek eredménye, gyümölcse, hogyha ez tényleg megtörténik. Ha nincs meg ez a valódi odaszánás, akkor üres marad ez az egész. Hogyha nincs ott az Isten szent lelke az én életemben. Hogyha nem lelkesen, ugye erről tegnap is szó volt, hanem úgy lélektelenül élem az életemet. Ha nincs ráfigyelés, nincs engedelmesség, akkor nincs gyümölcs. Akkor üres ez az egész, vagy még drasztikusabban halott. Mert sokan lehet, hogy úgy vannak vele, hogy hát ez valamilyen plusz dolog, extra dolog, ez a Szentlélek, meg pünkösd, meg ilyesmi. Tehát ezek nélkül még, ha valaki úgy hiszi, hogy van Isten, meg úgy bizonyos dolgokat teljesít, akkor már hívő ember, akkor már keresztjén, akkor már a mennybe juthat. De ez nem valamiféle extra, hanem itt a lélek nélkül nincs élet. Hát gondoljunk bele a testünkben, hogyha nincs lélek, akkor az a test az halott. És Isten szent lelke nélkül a mi hívő életünk is halott. Isten szent lelke nélkül a közösségünk is halott. Szükségünk van rá. itt ez a kérdés, hogy kértem-e már, engedelmeskedtem-e már ennek, hogy térjetek meg, hogy kértem-e már az Urat, hogy Uram, bocsáss meg a bűneimet, és add nekem a te szent lelkedet. Olyan sokszor buzdít erre Jézus. És különféle példákon keresztül mondja, hogy ezt kérjük, zörgessünk. És megadatik. Ha ezt kéri valaki, akkor biztos, hogy megadja Isten. Van olyan, amit ha kérünk, nem, nincs rá garancia, hogy azt Isten megadja, mert lehet, hogy azt mondja, hogy erre nincs szükségünk. De ha a bűnbocsánatot kérjük, és Isten szent lelkét, akkor erre ígéretünk van, hogy ő ezt megadja nekünk. És lehet nála ezért zörgetni. És így lehet közel hozzánk ez a pünköst ünnepe, ez az egész, ami annak idején ott történt, a csodálatos módon, és lehet, hogy most nincs szélrohamhoz hasonló zúgás, lehet, hogy most nincsenek lángnyelvek, de ugyanúgy szól az ige, ugyanaz az Isten akar velünk beszélni, ugyanaz az Isten szólít bennünket, hogy térjünk meg, és ugyanaz az Isten szeretné adni az ő szent lelkét, hogy megújítson, hogy új életet adjon nekünk. És ez valóság ma is, a 21. században. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te teljesítetted ígéretedet, és amikor felmentél a mennybe, akkor az Atya elküldte a lelket hozzánk. És köszönjük, hogy itt van ez az ígéret is, hogyha megvalljuk a bűneinket, akkor te megbocsátod azokat, és hogyha zörgetünk nálad a te szent lelkedért, akkor megadod nekünk, hogy bennünk éljen, hogy a te akaratodat a szívünkbe vésse. Köszönjük neked, hogyha ezt már megtapasztalhattuk, és veled élhetünk. És add, Urunk, hogy ez megmutatkozhasson a mi életünkben is, hogy te csodálatosan cselekszel bennünk, rajtunk keresztül. De kérünk, Urunk, azokért, akiknek még ez nem lehet valóság az életükben, akik számára még ez olyan furcsa, idegen vagy zavart keltő. Hadd legyen olyan világos az, hogy nincs más út, mint oda menekülni és odafordulni hozzád. Köszönjük neked, Urunk, hogy te hívsz bennünket magadhoz, és aztán küldesz bennünket, hogy szolgáljunk. Add, Urunk, hogy tudjunk neked engedelmeskedni. Amen. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. Kérdezem az asszonyokat, hogy asszonykör lesz holnap hétfőn 5 órától asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra lesz, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken 5 órától ifjúsági óra lesz, amelyre szeretettel várjuk a konfirmandusokat is. Ugye egyházmegyei közös ifi lesz ez az ifjúsági óra, amikor is együtt leszünk majd a fiatalokkal, az egyházmegyéből érkezőkkel, meg persze lehet hívni barátokat, osztálytársakat, ismerősöket, és ennek a témája az lesz a napi ige alapján, hogy van-e valami lehetetlen az Úr számára. Úgyhogy így készüljünk erre az alkalomra. 5 órától kezdjük, aztán, hogy meddig vagyunk együtt, ez ilyenkor mindig jó kérdés. Én úgy tippelek, hogy legalább 8 óráig együtt leszünk, aztán utána meglátjuk, hogy a közösség még hogy alakul. A jövő hét vasárnap 3-4-10-től lesz ima közösség, és 10 órától istentisztelet és gyermekbibliakör. Ugye alkalmainkat a philadelphia.luteran.hu oldalon élőben közvetítjük, hanganyagokat vissza lehet hallgatni, és most is bátorítom a testvéreket, hogyha valakinek szüksége van látogatásra, lelki gondozói beszélgetésre, akkor bátran szóljon. Hírlevelünkből vigyünk másoknak is, hogyha még ezt nem tettük meg, és hirdettem, hogy a tegnapi napon, ugye pünkösdi csendes napon lehetünk együtt Kisvárdán, hálaadó alkalom volt ez, és tényleg hálásak lehetünk a hálaadó alkalomért, mert jó volt ott együtt lenni. A holnapi napon, pünköst hétfőn, az Okit ifjúsági találkozóra készülünk fiatalokkal innen a gyülekezetből is. Ennek a témája az útmutató évigéje alapján az, hogy mindent vizsgáljatok meg. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak ezért az alkalomért, hogy tényleg hadd szólhasson az Úr szava, és hadd formálódjanak a fiatalok. A gyermektáborunk július 14-től 18-áig lesz Bodrogkeresztúrban. Erre az alkalomra Amerikából is érkeznek testvérgyülekezetünkből fiatalok, és szolgálnak közöttünk. A tábornak a díja 40 000 forint per fő per hét, de akinek ez gondot jelent, akkor bátran szóljon, és segítünk, tehát az anyagiak ne legyenek akadályok abban, hogy eljöjjenek gyerekek ebbe a táborba. Szórólapok megtalálhatóak ott kint az asztalon, lehet ebből is vinni, és másokat is megszólítani, és jelentkezni Kovácsné Györfi Vikinél lehet erre a táborra. A jövő vasárnap missziói offertóriumot tartunk majd, ugye ez azt jelenti, hogy missziói célra gyűjtünk, és ezt továbbítjuk majd az egyház megyének, amit a Persejbe dobunk. A bánya katasztrófa kapcsán az ökumenikus segélyszervezet gyűjtés szervez a parajdiak számára. Hogyha valakinek van erre a célra adománya, úgy látja, hogy szívesen segítene, akkor keresse ezzel kapcsolatban Flaskár Anettet, és akkor egyben továbbítjuk ezeket az összegeket majd. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem a testvéreknek, hogy elhunyt Gerbár Gergely. Az ő temetése pénteken 10 órakor lesz majd itt a nyírteleki temetőben. Imádkozzunk a gyászolóknak a békességéért. Hirdetem a további alkalmakat még. Házaspáros körünk június 21-én lesz majd. Hitmélyítő családos hét június 30-ától lesz. Gyerekhét ugye július 14-től, és a gyülekezeti délutánunk pedig július 20-án lesz majd, amire hívjuk a gyerekhetes családokat is, hogy együtt lehessünk ezen az alkalmon. Az eke alkalmak közül a családos hét július 14-től kezdődik, az ifi hét pedig július 21-től. Még van néhány hely, úgyhogy aki esetleg hezitál, akkor még gyorsan jelentkezzen, mert tényleg szűkös most a létszám, akiket ott tudunk fogadni. Úgyhogy időben kapcsoljunk. A biatorbágyi alkalmak közül bibliatanulmányozó hét lesz a 20 és 20-tól 40 éves korosztálynak. Ez július 28-ától lesz. Női hét június 30-ától, és házaspáros hét pedig július 7-től. Az imádság listát ajánlom a testvérek figyelmébe hordozzuk az Úr előtt azokat, akik valamilyen oknál fogva feliratkoztak. És most istentiszteletünk folytatásaként az Úrvacsora közösségében lehetünk együtt, erre készülve majd a 171-es számú éneket énekeljük. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Thank you. Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmadik és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostol ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezele ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezele.
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen néktek a ti hitetek szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Uram Istenem, vallom előtted, hogy bűnös vagyok. Minden bűnömmel ellened vétettem. Azokkal is, amelyeket mások is ismernek és szenvednek miattuk, azokkal, amelyeket rajtad kívül én ismerek csupán, és azokkal is, amelyekről már magam sem tudok, mert elfelejtettem azokat. Minden bűnömmel ellened vétettem, pedig tudom, hogy atyám vagy, és szeretsz engem, de én nem szerettelek igazán. És mert ellened vétettem, kihez kiálthatnék bocsánatért, ha nem te hozzád? Hiszen csak neked van jogod, hatalmad, de szíved is ahhoz, hogy lehajolj hozzám. Kérlek, bocsáss meg nekem. Adj békességet Jézus Krisztusért, az én megváltómért, aki önmagát adta értem váltságul. Szentelj meg új életre, a jónak szolgálatára. Bízom igédben és ígéretedben, hogy könyörülsz rajtam. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hallgass meg bennünket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim! Isten megkönyörül mindenkinek, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akiknek bűneik megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta a bűnöteket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Liturgiaként a 311-es számú éneket fogjuk énekelni. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét.
méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert elküldted szent lelkedet, és egyházat gyűjtesz magadnak a világban. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt, boldogan állunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad, elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a Te szolgád, Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan. A pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek, és sokakért kiontatik, bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre. Add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. A kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesetnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Krisztus Urunk teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És köszönjük neked, mennyei atyánk, pünkösd ünnepét, köszönjük neked, hogy te gondoskodsz rólunk, lelkileg is, testileg is. Hálásak vagyunk neked, Urunk, a családunkért, rád bízzuk szeretteinket. Te látod, hogy ki miben van körülöttünk, add, hogy megtapasztalhassák a te jelenlétedet életükben. Így kérünk, Urunk, azokért, akik házasságra készülnek, hogy lelkileg is fel tudjanak erre készülni. Így kérünk, hogy vezesd a friss házasokat, és kérünk, hogy te tartsd össze a házasságokat. Hálát adunk azokért, akik szeretetben tudtak évtizedekig élni, tudnak évtizedek óta élni együtt. De kérünk azokért is, Urunk, akiknek megromlott ez a kapcsolatuk, add, hogy megtapasztalhassák a te csodádat, a te munkádat az életükben. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat, akik tőled várják azt, hogy társat kaphassanak, addurunk, hogy tudjanak benned bízni. És így kérünk azokért is, akik babát várnak, így bízzuk rád, Urunk, a Bélteczky családot, kérünk, hogy őrizd meg Dórát, és őrizd meg a kis babájukat. És köszönjük neked, Urunk, hogy kérhetünk azért, hogy te adj bölcsességet a szülői hivatásunkban, hogy szerinted valóan tudjuk terelgetni gyermekeinket, és köszönjük a gyerekeket, akik ott lehetnek családunkban, környezetünkben, gyülekezetünkben. Kérünk, hogy itt is a nekik szánt alkalmakon keresztül hadd jusson el hozzájuk a te igéd. Így kérünk a babamama körösökért, a gyerekházasokért, a gyerekórásokért, azokért is, akik hittanórára járnak, vagy konfirmandusok, ifisek. És rád bízzuk, Urunk, most ezt az okítot is, hogy veled találkozhassunk, és a közös ifi is hadd legyen olyan, amelyen a te áldásod mutatkozik meg. Kérünk így a tanév végén még adj kitartást a fiataloknak, a vizsgázóknak. Így kérünk a pedagógusokért is, hogy nekik is adj türelmet, szeretetet és erőt. És rád bízzuk, Urunk, a nyári alkalmakat, táborokat. Hadd tudjuk azokat is a te dicsőségedre megtartani, hogy fiatalok, gyerekek, felnőttek téged megismerhessenek ezeken az alkalmakon. És kezedbe tesszük le a mi feladatainkat, munkánkat. Kérünk, hogy te adj ezekhez erőt, és add, hogy egymás javára és a te dicsőségedre tudjuk ezeket elvégezni. Te látod, Urunk, hogy milyen döntéshelyzetek előtt állunk, adj ezekben is bölcsességet, hogy szerinted valóan tudjunk tovább haladni. És így kérünk azért is, Urunk, hogy te oltalmazd azokat, akik nehéz helyzetben vannak. Könyörgünk a betegekért, könyörgünk azokért, akik műtétre várnak, vagy műtét után lábadoznak, vagy akik rossz diagnózist kaptak, vagy éppen kórházban vannak. Add, Urunk, hogy beléd tudjanak kapaszkodni, és benned találják meg a békességüket is, és a te jónak látod a testi gyógyulást is. Köszönjük neked, Urunk, hogy így hordozhatjuk előtted a gyászoló testvéreket is. Könyörgünk a Gerbár családért. Kérünk, hogy adj nekik vigasztalást, békességet, és add, hogy a temetésen is hadd szóljon a te igéd. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik elindultak veled a te utadon, de elfordultak tőled, hogy visszatalálhassanak. Könyörgünk azokért, akik szorongásokkal küszködnek, akik függőségben élnek, akár az alkohol, a drog, vagy valamiféle más pótszernek a hatása alatt. Kérünk, hogy te szabadítsd meg őket, és így kérünk azokért is, akik ördögi megkötözöttségben vannak. Te tudod levágni ezeket a szálakat, Urunk. Kérünk, hogy te cselekedj akaratod szerint. Rád bízzuk, Urunk, azokat, akik a börtönben vannak, azokat a testvéreket is, akik ott szolgálnak közöttük. Kérünk, hogy te ragadd meg az ott lévőknek a szívét, hogy úgy tudjanak kijönni, hogy más úton élhessék majd az életüket. Így kérünk az idősek otthonában levőkért is, hogy te erősítsd őket, és add, hogy hozzá tudjanak kiáltani ők is mindannyian. Rád bízzuk az imádságlistán levőket, te tudod, hogy miben vannak, milyen kérdéseik, örömeik, nehézségeik vannak. Kérünk, hogy te segíts, te vezesd őket. És köszönjük a gyülekezetünket, köszönjük az alkalmainkat, rád bízzuk azt, ami előttünk van, és hálásak vagyunk a mögöttünk lévő alkalmakért. Köszönjük a tegnapi kisvárdai csendes napot is, hogy együtt lehettünk, és rád figyelhettünk. És kérünk az ott lévő testvérekért, a görögszállási testvérekért, kérünk egész egyházunkért, kérünk a teológus képzésért, a lelkészekért, a gyülekezetekért, vezetőinkért, espereseinkért, püspökeinkért, és add, Urunk, hogy szerinted való lehessen a püspök választás, te adj ebben bölcsességet a presbitériumoknak. És köszönjük neked, Urunk, a különféle keresztény missziói szolgálatokat. Így adunk hálát az EKE közösségért, a Biatorbágyi közösségért, kérünk a szolgálókért, az alkalmakért. És köszönjük, hogy az EMON keresztül is szólhat a te igéd, add, hogy ebben is eszközök lehessünk. És kérünk az iszákos mentő misszióért is, add, hogy minél több alkoholista megszabaduljon az ő szolgálatuk nyomán. Hálásak vagyunk neked a testvérgyülekezeteinkért, Rád bízzuk az amerikai testvéreket, az ő útjukat, szolgálatukat, de így tesszük a kezedbe a norvégiai és dániai testvéreket is. És köszönjük, Urunk, hogy szerte a világban vannak gyermekeid, te tartsd meg őket, és add, hogy tudjanak rólad bizonyságot tenni, hogy meglátszódhasson minden keresztény életén az, hogy te hozzád tartozik. És köszönjük, Urunk, hogy tőled várhatunk békességet. Kérünk, hogy te cselekedj tetszésed szerint. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljanak helyet a testvérek, és még el nem felejtem, amit elfelejtettem elmondani, hogy közgyűlésünk lesz 2 hét múlva vasárnap. És ezt 2 héttel előtte kell hirdetni, úgyhogy ezt hirdetném a testvéreknek, tehát, hogy 2 hét múlva közgyűlés lesz, ugye a zárszámadás költségvetésről szóló beszámolót mondjuk majd el, és egyebek témakör lesz még előttünk. És most énekeljük akkor a záró énekünket. Köszönöm, kívánok a testvéreknek, erős várom Istenet.